Kezdeném azzal, hogy csodák mindig is voltak, vannak és lesznek. Ezt mondja az Úr Isten, az ég és a föld teremtője, hogy csodák mindig is voltak, vannak és lesznek. És ezen a ponton tisztelettel felhívnám mindenki figyelmét, aki hallotta azt a kijelentést, hogy vírusok mindig is voltak, vannak és lesznek, és az ajkaira vette azt a kijelentést, és ebben akar hinni. Tisztelettel megkérem, kapcsolja ki ezt a videót. Az, hogy valaki ezt mondta korábban, kijelentette, hogy már pedig vírusok mindig is voltak, vannak és lesznek, az nem probléma. De hogyha valaki képes belátni az, hogy hát azért nem teljesen jó az nekünk, hogyha mi abban hiszünk, hogy vírusok mindig is voltak, vannak és lesznek, mert végül oda fogunk kerülni, oda fogunk jutni, hogy igazunk lesz. Az életünk fogja igazolni, hogy vírusok mindig is voltak, vannak és lesznek. Hogyan fogja az életünk igazolni azt, hogy vírusok mindig is voltak, vannak és lesznek? Hát azzal, hogy elvész az életünk. Elveszítjük az életünket. Na látjátok, hát én mondtam, hogy vírusok mindig is voltak, vannak és lesznek. Na látjátok, haldoklom, persze igazad van, de hova visz téged az igazságot? A halálba, a nyomorúságba, a békétlenségbe, a fájdalomba, a sírásba és a fogcsikorgatásba. Ez a modern világ istenkáromlása, tudományos istenkáromlása, a WHO istenkáromlása, az áltudományos, orvtudományos világ istenkáromlása, hogy vírusok mindig is voltak, vannak és lesznek. Aki ismeri Istent, az ő szent kijelentését, az tudja, hogy ez a kijelentés csak egy valamire igaz, az élő Istenre, mert ő örökkévaló. Isten mindig is volt, van és lesz. Ezért csodák mindig is voltak, vannak és lesznek. Megkérem szépen ettől arrafele, csak azok hallgassák ezt a felvételt, akik el tudják engedni ezt az antikrisztusi kijelentést, hogy már pedig vírusok mindig is voltak, vannak és lesznek. Mert ez az antikrisztusnak a pofájából jön, nem a Krisztus szájából. Mert ő azt mondta, hogy Isten mindig is volt, van és lesz. Az ő életet adó szava mindig is volt, van és lesz. Csak Isten örökkévaló. Csak az ő szava örökkévaló. És semmi más. Az emberek által kitalált meg kikoholt az emberi koholmányok, azok mint a szellő, vagy mint a köt, egyszer van, utána már rá egy pár percre már nincs, már nem létezik. Csodák, drága embertársak, mindig is voltak, vannak és lesznek. És akkor, amit még megtaláltok a videó leírásában, az, hogy csodalátók mindig is voltak, vannak és lesznek. Lehet, hogy te nem vagy az, és nem is leszel soha az, bár én teljes szívemből kívánom, hogy az legyél, hogyha eddig nem voltál az. Legyél csodalátó, hogy lásd Isten országát. Csodalátók mindig is voltak, vannak és lesznek. Vakok az elbukott emberi világban mindig is voltak, vannak. De az, hogy lesznek, ez hazugság. Itt én tévedtem. Nem lesznek, mert nem sokáig lesz. A vakságot Isten nem fogja engedni. Most még elnézi egy darabig, de nem sokáig. Isten szeretete végtelen, de a kegyelme az elfogy, hogyha én ismételten visszautasítom, visszahajítom az ő kegyelmét. Hát akkor elszakadok attól. Ez maga a pokol. Tehát vakok, vak emberek mindig is voltak, vannak, de nem lesznek mindig. Sötétséget szeretők, a sötétséghez ragaszkodó emberek mindig is voltak, vannak, de nem lesznek mindig. Úgyhogy a leírása, a videó leírása az még nem tökéletes, azon még finomítunk. És akkor meg fogom mutatni azt, hogy milyen csodák történtek akkor és most. Hát csupán egy ilyen egyszerű betekintés, és most kivételesen nem csak a Bibliát fogom használni, hanem egy olyan szerzeményt, ami valamelyest rólunk szól, magyarokról szól, erdélyekről, és hát magyarokról ugye egy nép vagyunk, elvileg. Viszont előtte még azt is elmondanám, hogy tegnap volt egy érdekes beszélgetésünk Levikével, és elmondta, hogy valaki őt azzal provokálta, arra provokálta, hogy bebizonyítsa, hogy az, amit ő mond, az Istentől van. És a borzalmas, a szörnyű hír az ilyen emberek számára, akik engemet provokálnak, vagy őt provokálják, vagy Isten bármelyik gyermekét provokálják azzal, hogy bizonyítsa be, hogy ő Istentől szól. A borzalmas, horrorisztikus hír az, hogy Jézus sem tudta bebizonyítani mindenkinek, hogy ő Istentől szólt. A kemény szívűeknek, a farizeusoknak, a képmutatóknak, a vallásipari szakembereknek. Ő sem tudta bebizonyítani, de nem is akarta, mert a szívük kemény volt, mint a kő, mint a jég. és hideg volt. És igazuk volt nekik, hogy Jézus nem Istentől szólt, igazuk volt. És ők az ő igazságukba haltak meg, a hazugságba vesztek el. Ha te ezt hallod, és arra provokálod Isten gyermekét, aki ingyen, jókedvel és örömmel megosztja veled Isten országának az örömhírét, ha te őt arra provokálod, hogy bizonyítsa be, hogy Istentől szól, akkor te nem őt kísérted, nem őt provokálod, hanem Istent kísérted. Először lágyítsd fel a szívedet. Először lágyítsd fel a térdeidet. Kívánt legyenek hajlékonyak, tudjál meghajolni az ég és a föld teremtője előtt. És azután lesz bizonyíték, bőségesen, mert Isten megadja ajándékba, nem provokációra, hanem ajándékba, szeretetből. De lesznek emberek, amíg ez az elbukott világ tart, a bűnös világ tart, akik sosem fogják megtudni, hogy én Istentől szóltam, vagy hogy a barátaim Istentől szólnak, vagy hogy Jézus Istentől szólt, vagy hogy a proféták Istentől szólnak. Azt fogják hinni egész a halálukig, hogy mi hamis proféták voltunk, vagy vagyunk. Azt fogják hinni, hogy hazudunk, és ők az ő hitükben fognak meghalni. A farizeusi hitükben, a tudálékos hitükben fogják elveszíteni az életüket. Sajnos Isten könyörüljön mindenki. Tehát akkor mostantól a videó és ez a tartalom azoknak szól, akik hajlandók, még hajlíthatók arra, hogy lecseréljék azt a sátáni kijelentést, hogy vírusok mindig is voltak és vannak és lesznek. Arra a kijelentésre, hogy az élő Isten mindig is volt, van és lesz, örökkévaló. Nem a vírus, az emberek által kitalált vírus örökkévaló, hanem Isten. Csodák, ekép, csodák. Mindig is voltak, vannak és lesznek. És Isten már most mutogatja a csodákat. Most is vannak csodát látó emberek. Nem azért, mert sóvárolják a csodát és elmennek ezóiskolákba csodát látni. Ügyeljetek a csodákkal. Csodákat mi láttunk és látunk. De nem azért megkérjük. Nem azért, mert követeljük Istent, hogy mutassál nekünk egyet. Mert másképp nem hiszünk. Megzsaroljuk Istent, hogy hogy mutasson nekünk csodát, vagy jelt. Nem kérünk semmit tőle. Miért? Csak annyit kérünk, hogy legyen meg a te akaratod, és segíts nekünk azt meglátni, azt megérteni, gyönyörködni abba. Mi mást kérhetnék tőle a tökéletestől? Hát ő nem tudja, mire van nekem szükségem. Isten igazából, de tudja, tökéletesen tudja, mire van szükségem. Úgyhogy igen, csodákat mi is látunk, és látni fogunk. Ez az igazság, barátom. Neked is igazad van, mert azt mondod, hogy vírusok mindig is voltak, vannak és lesznek, és hát igazad van, mert mész a halál felé, a fájdalom felé, a félelem felé. Nekünk is igazunk van, azt mondjuk, hogy Isten mindig is volt, van és lesz, csodák is mindig is voltak, vannak és lesznek, és megyünk az élet útján, keskeny ösvényén. Neked is igazad van, nekünk is, nem kell összevesszünk. A kérdés az, hogy te ragaszkodsz-e ahhoz, amit hoz számodra te igazságod, a halálhoz, ragaszkodsz-e vagy nem. Ha nem ragaszkodsz, akkor itt az ideje talán lecseréld ezt a hamis dogmát, ezt a sátáni doktrinát arra, hogy csodák mindig is voltak, vannak és lesznek, mert Isten mindig is volt, van és lesz. És akkor most megosztanék veletek egy csodás álmot, mert ugye elmondtuk, és Isten elmondta nekünk, hogy ő az övéit folyamatosan tanítja, éjjel és nappal tanít bennünket. Ez az igazság. Áldott legyen az ő neve. És nem is kell kérjük, hanem adja. Az ima részünkről csak annyiból áll, hogy ráfigyelünk, kívánjuk őt hallani. Hát mi más mondhatnánk neki? Az, hogy légy szíves, csináld azt, emezt vagy amazt. Nem mondunk semmit jóformán. Kívánunk ott lenni az ő jelenlétében. Halljuk őt. És akkor felolvasnám azt az álmot, amit a kedves utitársunk kapott Istentől, hogy ő megmutatja, de amúgy semmi új nincsen benne, csak más képen. Más képre van festve az álom, vagy az igazság. Istennek az oltalmazó terve, az ő felemelő terve, más képre van festve. Ugyanaz. Azt mondta, hogy ne aggódj, gondodat viselem. Ne aggódj, én vagyok a te oltalmazód. Ne aggódj, nem kell neked semmilyenféle oltás, sem szellemi, sem testi, fizikai, semmilyen oltás nem kell neked, mert én vagyok a te oltalmazód. És ő ezt elmondja ezerféleképpen, ezer meg ezerféleképpen, a mi örömünkért, hogy a mi örömünk teljes legyen, a mi hitünk, a mi reménységünk teljes legyen. Érthető emberek?
Ez a lényeg, ez a lényeg.
És akkor áttérnék az álomra, rövidke álom, egyszerűen csak elmondom, hogy mit mutatott neki ennek a kedves fiúnak. Fiú. Itt jelzem, hogy valójában egy női szeméről van szó. Itt testben ő most nő, de valójában fiú. Isten fia. És többször mondtuk, ugye, hogy Isten fia az nem hímnemű, nincsen fütyije. Érthető? Nincsen fütyije. Az angyalnak nem kell hímvessző, sem női nemi szerv. Nem kell neki olyasmi. Tehát a fiúságnak ennek nagyon fontos értelme van. Az nem maszkulinitást jelent, emberek. De ezt én most hiába mondom, mert ezt senki nem értheti meg. Ha csak nem Isten jelenti ki a számára. Egy másik kedves utitásunk is, kárpátaljai utitásunk, szintén kapott egy álmot, és azt látta, hogy fiút szült. Holott ő nem szült fiút, de mégis az álomban neki azt mondott, hogy fiút szült. Miért? Aki újjászületik, az fiú, és nem kislány, és nem kisfiú, hanem fiú. Isten fiú, avagy angyal. Tehát Krisztusban nincsen sem férfi, sem nő, sem zsidó, sem görög, sem magyar, sem székely. Krisztusban nincs semmi, csak gyermek, fiú van, fiú. Tehát a fiú jelentése Isten gyermeke, nincs neki nemisége. Nem kell, hogy legyen, mert teljes ő, nincsen kivéve belőle az Éva, érthető? Nincsen belőle kivéve a nő, benne van, teljes Istennek a dicsősége benne van a fiúban, Jézusban. Ő fiú volt, de mégsem volt felesége. Persze, hogy ott, mit mond a New Age, az már az ő dolga. Azzal ő fog elszámolni. Ezzel meg én fogok elszámolni, amit én mondok most a Istennel és Krisztus által. Szóval, kezdeném az álmot, és hát a ti örömötökre, mindannyiunk örömére, és köszönjük, hogy ennek a kedves fiúnak, hogy ezt megosztotta velünk. Remélem, hogy ő érti, miért mondom, hogy fiú. És a másik hölgy is, aki ezt kapta, hogy fiút szült, holott nem volt semmilyen fiúszületés, hanem a családban egy nő, egy lány született, egy kislány született. Tehát fiúszületés nem volt. De amikor ő újjászületett, akkor ő fiút szült. Tehát megszületett a fiú, az angyal, ugye? És ott volt a sátán, ugye, mint ahogy megvan írva a Jelenések könyvének a 12. fejezetében, hogy várt, hogy felfalja a fiút, hogy elpusztítsa az újszülöttet. És sajnos láttuk, amint a sátán, vagy a sárkány elpusztítja a fiút, az újszülöttet. Ilyent is láttunk, sajnos. Kellett ilyent is lássunk. És teljes szívemből kívánom, hogy Isten megmentse valamiképp őket. Mert mi is kerültünk a pusztulás küszöbére, úgyhogy a sárkány szinte felfalt. Éppen csak, hogy megszülettünk, megszületett a fiú, és ott a sárkány már fel akar zabálni. Már hívott vissza a világba, különböző invitációkkal. Gyere, me jó buli van, gyere, me ez van, gyere, oltassa, nem számít az. És próbált visszaszippantani, ugye a sárkány a világba. Ott volt a mi születésünknél, Jelenések könyve 12. rész. Fel akarta falni a fiút. Na de erősen térek el a témától, mert akinek füle volt, meghallhatta. Akinek nincsen füle, mert nem kért hallást Istentől. Az kérjen és megkapja Istentől, de kérje hittel, semmit sem kételkedvén, balra és jobbra sántikálván. És sőt, a másik nagyon fontos tanítás és figyelmeztetés, amit kaptunk egy kedves utitásunk által, hogy legyetek süketek és vakok. Ha nem tudsz vak lenni és süket lenni a világra, akkor vájd ki a szemeidet, mert jobb neked csonkán bemenni Isten országába, mint épp testtel vettetned a gyehenna tüzére, ezt mondja Jézus. És azt mondja, hogy most, ezekben az időkben meg kell süketüljünk, és meg kell vakuljunk a világra, mert másképp a világ visszaszippant bennünket. És ez történik, ennek a szenvedéseit éltük meg mi is, saját magunkon és egymáson láttuk, hogyan gyötrődik a fiú, amikor ott van a sárkány és szippantja őt magába, vissza akarja vinni a világba, a fennevad rendszerébe, vissza az oltakozásba, vissza azébe, a tüntetésbe, a szavazásba és minden őrültségbe, népszámlálásba és mindenhova. Istenem, könyörülj rajtunk, hogy ezt mindenki megértse, amit itten beszélhetünk kegyelmed által. Szóval, az álom következzen, ugye, azt mondja, be kell vallanom, hogy mióta, nem, úgy kezdődik, hogy csodálatos, a jóságos, mindenható atyánk. Így kezdődik a vallomás. Be kell vallanom, hogy mióta megkaptuk az ő csodálatos ajándékát a kis unokám személyében, picit megváltozott valami. Elmondtam nekik, hogy atyám és Krisztusom, ti látjátok, hogy mi van benne, és hozzájuk imádkozom, hogy maradhassak ugyanilyen közel hozzájuk, mert ezt az érzést még itt vagyok ebben a mulandó testben és világban nem szeretném elveszíteni. Ne is veszítsd el sosem. Ők hűségesek. És az álom azt mondja, hosszú kocsisorok voltak az úton. Egy ember odajött, akinek bot volt a kezében. Arcot nem láttam, és azt mondta, menjünk vele. Nem voltunk sokan, kb. 15-en, 20-an. Egy erdőbe mentünk, ő ment elől, mi utána. Egy hatalmas nagy sziklához, vagy ilyen barlangszerűhöz értünk, de nem volt ennek bejárata. Ráütött a botjával a sziklára, és víz folyt belőle. Azt mondta, igyatok, pontosan, mint Mózes, ugye? És utána bementünk a barlangba, de a sziklán keresztül. Nem volt bejárata, de mi be tudtunk menni. És bentről kifelé azt láttam, hogy egy hatalmas angyal a szárnyait rátette a sziklára, kívülről. Jöttek a lovasok, puskával, emberek, ágyuk és minden, de nem láttak minket, nem tudtak bejönni. Isten még hányféleképpen mondja el, hogy értsétek meg, hagyjátok a híreket, hagyjátok a médiát, mindent hagyjatok. És amikor én a hírekről beszélek, most akkor egy rövidke zárójel, azt én cselből teszem, hogy minél több embernek a figyelmét, akinek a figyelme a híreken van, átirányítsuk az öröm hírre, az igaz hírre, az örök élet hírére. Érthető? Ezek a hírek, ez, amit itt ebben az államban elmondott ez a hölgy, ez a Bibliában számtalan helyen megtalálható, különböző formában, formátumban. De a legszebb talán a 91-es Zsoltár, azt mindenki ismeri. Olvassátok el, vagy ha nem, akkor a videó végén fel fogom olvasni a 91. Zsoltárt. De előtte még megmutatom és elmondom, hogy én is kaptam ilyen álmot, és többen kaptunk ilyen álmot, hogy valaki egy ilyen bot volt a kezében, ugye, mint egy pásztor, ugye jó pásztor, hát ő azt mondta, hogy akik megismerték az igazságot, a Krisztust, azok hallják a jó pásztornak a hangját. Ők hallják. Tudják, hogy merre van, tudják, hogy mit mond, és mást nem követnek. Mást nem követnek. Médiát nem követnek. Vallásokat nem követnek, semmi kereszténységet, főképp ez az újfajta kereszténységet nem követik, mert hallják a jó pásztort, bot van a kezében, s ha kell rácsap a sziklára, és abból vizet fakaszt, az élő vizek forrása megnyílik, és abban fürdünk, mint gyermekek, lubickolunk, benne vagyunk, és persze sok minden lehet kinn a világban, háború, tank, meg lövöldözés, de azt mi már nem fogjuk látni, mert a mi szemeink vakok a hazug valóságra, és a mi szemeink meg vannak nyitva Isten igazságára. Ezt kívánom mindenkinek. Cornélia azt kapta, hogy vadászgépek repültek el a település fölött, nagyon sokan, nagyon sok, és bombázták a települést. Omlott össze minden. Rá egy bomba sem esett, sőt, a vadászgépeknek a zaja számára egy csodálatos dallam volt. És ez fog történni, hogyha Isten ezt mondta Kornéliának, és általa neked is, és nekem is, akkor az úgy van. Nem kérdezem meg, hogy de miért, de hogy, nem érdekel. Nekem elég annak a csodája, hogy ez így lesz, mert ő ezt mondta, és nem ember mondta ezt, hanem ő, a mindenható Isten, ő mondta ezt, hogy ez így lesz. Igen, lesz háború, lesz sírás, jajveszékelés és fogcsikorgatás, de nem számodra. A te szemeid vakok lesznek erre, és a te füleid vakok lesznek erre. És te a dallamot fogod, a mennyországnak a dalát fogod hallani. Bármi is legyen kint, legyen éhínség, háború, bármi. De hogyha az ember nem telik meg az ő szavával, abból a sziklából, kőszikla, mi az a kőszikla? A Krisztus. Krisztus a kőszikla, ugye? És ugye valaki rácsapott a bottal, és abból kijött a víz az élővizek forrásából. Hogyha nem telsz meg az élővizek forrásával, még mindig embereket követsz, és te személyesen nem ismerted őt meg, ezt nem fogod megtapasztalni. És igazad van neked abban, hogy amiről én beszélek, amiről mi itten beszélünk, az bolondság. Neked van igazad. De hova visz téged az igazságot? Hát, hogyha halálba visz, akkor hiába büszkékedsz azzal, hogy igazad van. Persze, igazad van, csak probléma az, hogy téged a lélegeztető gépekre visz, a gyógyszerfüggőségbe, a vakcina függőségbe, a rendszer függőségbe, a hazugság függőségbe visz. Hát miféle igazság ez? Kell ez neked? A fájdalomba visz, a betegségbe visz, a halálba visz. Kell neked az igazság? Hát akkor ragaszkodjál hozzá. Hát ha kell, akkor. Hát én nem fogom tőled elvenni erőszakkal. Felkínálom a lehetőséget, mert én is megkaptam Isten szerelméjű a lehetőséget. Én is felkínálom. Itt a lehetőség, hogy az igazságot megváltozzon, és az életre vigyen téged. De ez fontos. Oda menjél te személyesen az élő vizek forrásához, és igyál abból, és fürödjél benne. És akkor számodra a valóság, az a borzalmas valóság, amit koholnak a vezetők, és az Isten, maga az Antikrisztus, a számodra más lesz. Te azt másképp fogod látni. Számodra dicsőséges lesz az apokalipszis. Az apokalipszis az fájdalom és fogcsikorgatás, betegség, szenvedés, vérontás, ez az apokalipszis. A világ számára, az istentelnek számára, azok számára, akik benne vannak az élő vizekben, abban fürdőznek, és azt isszák. A dicsőséges dolog, mert látják Isten országának az eljövetelét. Ennyi, emberek, ennyi. És akkor most
előhoznék egy történetet, amit még annak idején olvastam, ugye még a Biblia előtt. Nem azt mondom, hogy akkor most mindenki ezt olvassa, én megmutatom és kész. Nekem tetszett, Isten nekünk ezt, nekem, bocsánat, szeretném betenni a képernyőre ezt a részt, amit fel fogok olvasni, hogy lássátok, hogy az Úristen sosem hagyta el sem a magyarokat, sem a székelyeket. Akkor sem voltak ők elhagyva, amikor nem volt Biblia. Valaki azt hiszi, hogy Isten ez csak akkor jött be ide Székelyföldre, amikor lett Biblia. Ugye eljátok, na jól, aki kifogassa a szavamat, nem a Biblia ellen beszélek, mert a mai agymosott ember Biblia nélkül, én szinte lehetetlenek tartom, valaki megmeneküljön Biblia nélkül. Ezt teljesen őszintén mondom. De az akkori egyszerű ember 1944-ben, amikor nem igazán volt más könyv sem, Biblia sem volt, nem volt ezó tanfolyam, nem volt New Age reinkarnációs tanfolyam, nem volt semmi ilyesmi. Hát akkor a Biblia sem kellett, mert ott volt az embereknek a lelkiismeretük, és amikor a picit ugye elcsúsztak valahova, akkor ott volt szembesülés, szemtől szembe abba a helybe, ugye kinyílt a bicska, akár a törvény előjött, és a szembesülés az embert visszasegítette a lelkiismeret útjára. És nagyon sok ember megboldogulhatott, hogy most hogyan lesz ezekben az időkben, hát én azt nem tudom. Könyörgöm a mindenható Istenhez, hogy minél több ember megmenekülhessen. És akkor beteszem a képernyőre, hát nyilván ugye ez a Vas Albert-től a hagyaték. Az volt a Biblia előtti kedvenc könyvem nekem, amit olvastam. És még mindig megállja a helyét nagyon sok vonatkozásban. Teljes szívemből kívánom, hogy mindenki, aki ezt hallja és látja, lélek által próbálja, Isten kegyelme által próbálja hallgatni, hallani, és ne vigyen bele többet annál, mint ami van benne. Szóval, olvasom a történetet, hogy lássátok meg, hogy mennyire érdekes módon, ugye mennyire egybeesik azzal, amit ugye kapott álomban ez a hölgy, aki fiú. A hölgy, aki fiú. Isten gyermeke. Hát olvasom onnét, hogy mindazt, ami azután következik ebben a könyvben, másoktól hallottam. Úgy gyűjtöttem össze darabonként, alázatos áhítattal, és úgy tettem össze az egybeillő részeket, mint aki erekjét ment, s fegyvert kovácsol, ugyanegy időben, mondja Vas Albert. Mert az ősi hagyaték erekélyem a fegyver is, az ősi hagyaték erekélyem a fegyver is, mely jövendőt biztosít a nemzetnek, ha magára talál általa, és él a hatalmával. Hallgassátok meg azt a felvételt, hogy független Magyarország, abban beszélünk arról, hogy Isten hogyan mentette meg, hogyan fogja most is megmenteni a magyarságnak azt a részét, amely menthető, mert sajnos a magyarságnak az amerikai része, nehéz szavak ezt kimondani, de a magyarságnak az amerikai része menthetetlen. Adja az Úristen, hogy tévedjek én ebben, és hogy a magyarság amerikai részéből is megmeneküljön minél több ember. Teljes szívemből kívánom. Ne legyen igaza, hanem minél többen megmeneküljenek azok közül is, akik belementek az amerikai sátáni propagandába, a média hazugságaiba, és meg vannak részegítve a média hazugságai által, a filmek által, az amerikai hírek által, a magyarországi hazug parázna média által, amely magyart magyar ellen úszít. Teljes szívemből kívánom, hogy mindenki, aki meg lett részegítve a média által, mindenki, aki ezt hallja, esélyt kapjon a megmenekülésre. Ez az én vágya, az én kívánságom. Szóval, hoppá, 1944. októberében történt Láposon. Annak a szörnyűséges ősznek az emléke véres valóság még ma is Erdély megrettent földjén. Annak a szörnyűséges ősznek az emléke véres valóság még ma is Erdély megrettent földjén, ahol magyar számára az élet útja csupán egy vékony, kifeszített, szöges drót mélységesen, mély sírgödör fölött, amit mezítlábasan kell járnia annak, ki élni kíván. Ez van, emberek, ez most is igaz. Nagyon sok magyarnak nem kell ez a szöges drót, és belemegy inkább a széles útra, a széles útról a szakadékba, a feneketlen szakadékba, a pokolba. A természet háborítatlan örök rendje szerint gyönyörű szép ősz volt. Bronzba, aranyba, bíborba öltözködtek az erdők odafönt a cibles oldalában, és a völgyek kertjeiben pirosodott a borízű alma, koppanva hullott a dió, szorgos kezek tördelték, köré járó a hízott törökbúza csöveket, s jámbor tehenecskék húzták az Isten áldásával megrakott szekereket hazafelé, a dűlő utakon, hogy kasba kerüljön a termés, mielőtt megerednének az őszi esők. Fellegnek nyoma sem volt a búzavirágkék égen, pacsirta dalolt a magasban, akár csak tavasz lett volna, és odalent a patak kövei között csillogva verdesett a hegy siető vize, s a nap tükrében pöttyeit fényesítgette a pisztráng. Mindössze a gerincen túlról Radna felől hallatszott egyre hangosabban az a távoli dübörgés, Ukrajna felől, ugye, ami napok óta nyugtalanította már a hegyek csöndjét. Mindenki tudta, háború zaja volt az, ágyuk dörgése, ugye? Ugyanaz a szituáció most is, emberek. Azért olvasom fel, hogy ismerjünk magunkra, ismerjünk rá a helyzetre, és lejjünk rá a menekülés útjára, emberek, mert másképp nincs értelme erről beszélni. Csak akkor, hogyha ebből kiolvassuk a menekülésünk útját is, nem mindenki fog megmenekülni, sokan el fognak veszni. De talán egyesek épp egy ilyen hangfelvétel, épp egy ilyen tartalom által kapják meg az esélyt a megmenekülésre. Mindenki tudta, háború zaja volt az, ágyuk dörgése. Mindenki tudta ezt az eszével, de lelkében senki se hitte el valójában. Hiszen olyan szép és békés volt a világ ott a cibles alatt. A gazdag áldású török búza, az édes ízű alma jó jövendőt ígért. A szérük bütyében az egymásra rakott, hasított bükkfa fölkészült már a térre. Magosak voltak a szénakazlak is, s a pajták fölött sarjutó duzzadt a hiú. Ennyi jó közepette mi rosszat várhatott volna az ember? Ahogy a napok teltek, Radna irányából egyre közelebb hallatszott az a félelmetes dörgés. Elébb csak a szíveket remegtette meg aggodalommal, aztán már az ablaküvegeket is. Már nem csak a hegyek mögül, de alulról is hangzott. Betlen felül. Ez ugye Betlen, azt hiszem, románul. Betlen falva. Mintha egy szörnyűséges, lassú, fekete vész bekeríteni készült volna a világot. Aztán egy este makkoltató legény hozta le lihegve a hírt a bükkös gerincéről. Teles alatt a völgy megtelt katonával, és erre tartanak. Üljetek odafönt, vesztek a disznyókkal, s kössétek be a kuvaszok száját, hogy ne ugassanak, rendelkezett a megszeppent bíró. Ha meglelik a falu kondáját, elhajtják mindegy szálig. Éjszaka sötétjében fölterelték a lábas jószágot a fekete hegybe, mint ahogy 26 esztendővel ezelőtt is az első nagy háború végén tették volt. És mikor megjött a reggel, a pap begyűjtötte az asszonynépet gyermekestül a templomba. A férfiak kiálltak csoportosan a kapuk elé, és vártak. Megjött a dél, az asszonyok rendre hazaszállingóztak a templomból, és főzni kezdtek. Az emberek is visszatértek a maguk dolgához, csak olykor vetettek egy-egy tekintetet lefelé, ahol a falu útja aláfutott a patak mentén a völgybe. A dörgés már délnyugatról hangzott, tova Dés felől, és estire elhallgatott az is. Nehezen jött álom a szemekre azon az éjszakán, és alig viratt néhányan szállingózni kezdtek fölfelé a legelőn, hogy a gerinc tetejéről alápillancsanak a nagy völgybe. Följött a nap, szikrázott az ég kékje, csillogott a harmat az őszi, őszpókhálóin. Aztán egyszerre csak jöttek le az emberek onnan fentről szaladva. Jönnek az oláhok, katonákat hoznak, tele van velük a völgy. Voltak, akik összekapkodták gyorsan, ami kezük ügyébe esett, s menekültek föl az erdőbe, asszonnyal, gyerekkel. Mások a templomban gyűltek imádkozni a pappal. Voltak, akik csak behúzódtak a házakba és vártak. Olykor kilestek az út felé. Telt az idő, semmi sem mozdult. Már Delelőn is túlhajolt a nap, amikor Sánta Ábris, a vén tehénpásztor megjelent odafönt a legelő kökényei között, s jött lefelé sántikálva. Néhányan elébe mentek. Hol vannak a katonák? Látta őket? Ha már hogy ne láttam volna, felelt az öreg. Annyi sokan vannak, akár a hangya. Gyűttek az olájokkal, egészen a patakunk torkáig, elgyűttek, aztán ott az út elágazásnál csak meggyűltek. Bámultak maguk elé, majd veszekedni kezdtek. Néhány olájot jól megvertek a katonák, aztán csak tovább mentek, lefele, Betlennek. Az olájok még ácsorogtak ott egy darabig, aztán csak hazakotródtak azok is a maguk falujába. Ide mifelénk nem jő senki. Hála legyen a jó Istennek, halálkodtak a magyar láposiak. Jól imádkozott a papunk. Hát ez az alaptörténet, ugye, hogy mi történt, akkor jött a támadás, jöttek ugye a románok, és az orosz katonákat hoztak, és azt mondja, hogy az elbeszélő, hogy Olá Láposról azonban másképpen látták mindent, ami azon a napon történt. Jól figyeljetek, tehát ugyanaz a kép két különböző irányból. A magyarok irányából, akiknek volt védelmezőjük, és ugye az ellenség irányából, az ellenség szemszögéből. Olá Láposra azonban másképpen láttak mindent, ami azon a napon történt. Amikor a muszka katonák megérkeztek oda Telesről, diszkapuval várta őket a falu, és a tolmácsuk egy oroszul is beszélő beszarábjai nyomban azzal kezdte, hogyha a dicsőséges felszabadítók jót akarnak cselekedni, akkor büntessék meg gyorsan a szenvedő nép elnyomóit, azokat a gonosz magyarokat, kik a szomszéd falut lakják, ahol sok a szép leány, s a pincék tele vannak jó borral. A muszkák föllelkesedtek ezen, és egy tucatnyi legény vállalkozott is nyomban, hogy elvezeti őket Magyar Láposra, és megmutatja nekik, hol rejtegetik borukat és lányaikat azok a gonosz magyarok. Alig értek azonban a kis füzeshez, mely alatt a Magyar Láposi út és a Magyar Láposi patak ember emlékezet óta beletorkolódott az ő útjukba, és az ő patakjukba csak földbe gyökeredzett az olá legények lába. Nem volt ott se út, se patak többé. Tehát ott, ahol korábban út volt és patak, nem volt sem út, sem patak. Még csak völgy sem. Csúnya nagy sziklahegy magasodott ott csupán. Semmi egyéb. A kőszikla. A Krisztus. A Krisztus magasodott ott csupán. Semmi egyéb. Mit álltok itt? Förmetre álljuk a muszkák tisztje. A falut akarjuk látni. Amiről beszéltetek, nem a hegyet. Kidüllett szemekkel bámulták az oláhok a hegyet, ábrázatuk is beleverseredt. Tolmácsuk pedig úgy dadogott szegény, hogy rossz volt hallani, s akkorákot nyelt, mintha pityóka akadt volna meg a torká. Kegyelmes tisztúr, Mariász ezredes, hát itt kell legyen az út, meg a patak, meg a magyarok völgye. Itt ezen a szent helyen, de nincs. Kapitány vagyok, nem ezredes. Mordult rá a muszka. S micsoda bolondságot hadarsz itt össze-vissza? Nem látok itt se utat, se falut. Bolondot akartok járatni velünk? Mi? Folyjon ki a két szemem, rothadjon el a nyelve, ha nem igazat beszélek. Esküdözött az olá a maga módján. Száradjanak le tőből a kezeim. Itt pusztuljak el, ezen a helyen. Hol az a falu? Hordított rá a kapitány. Erre felej. Itt, motyogta a beszarábjai, s két kezét tétová nyújtotta a meredek sziklafal felé. Esküszöm, uram, tegnap még itt volt. Félholtra verték a megdühödött katonák a tolmácsot és társait is. Vissza is tértek volna az oláhok falujába, hogy megbaszulják magukat, de a kapitány kurtára fogta őket. Nem volt idő vesztegetni való. Majd akad más falu valahol éjszakára, mondta, s vitte őket tovább az úton lefelé. Véresen, dagadt ábrázattal vonszolták haza magukat az oláláposiak azon a napon, de senki a faluban nem hitt el a szavukat. Hegyek nem ülnek ki a földből estétől reggelig, mint kert alatt tagaz. Szitták őket a falubeliek. Részegre ittátok magatokat valahol, és ki tudja, hova vittétek a katonákat. Semmire való. Megéremeltétek, amit kaptatok. Az oláhok pópája nyomban le is küldte egyetemet látott fiát az útelágazáshoz, hogy nézze meg saját szemével, mi az igazság. Hegyomlás történt volna valóban? Mire odaért a diák legény, naplemente volt már. Szép, szelíd naplemente. Mint a háború se lett volna a világon. Ott volt a fűzelsrigó, füttyentett a bokraiban, ott volt a pisztrángot rejtő, patak elágazás is, a fahíd, a magyarok falujába vezető út. Minden úgy volt ott, ahogy addig is. Hegyomlásnak se színe, se hamba. Állt ott a pópa diák fia, csóvált a fejét, s bámult az estébe. Egyszerre csak valaki kilépett a füzesből. Egy szakállas vénember. Hajlott hátú, kopott gúnyájú. Szép az este, ugye, pópa fia? Szólalt meg az oláhok nyelvén. Hát te ki vagy? Bámult rá gyanakodva az oládiák. Nem láttalak erre. Senki se vagyok, csak egy vén ember. Fent a hegyről, felelt az öreg. Azt beszélte valaki, hogy csoda történt itt, s lejöttem megnézni. Nézz körül, látsz a csodát, pópa fia? Én nem látok sehol. Én sem, rántott a fiatal ember a vállán. Ki beszélt neked csodáról? Valami falut béli, ki elfutott innét idejében, hogy meg ne verjék a muszkák. Azt akarta egyetni velem, hogy valami hegy jött ide, és elzárta előlük a völgyet. Látsz-e hegyet itten, pópa fia? Én nem látok. Részegek voltak, morogta a pópa fia bosszusa. Ki tudja, merre vitték a katonákat? Ide nem az biztos. Szemem megakadt valamin. Szalmakalapon, széles karimájú szalmakalapon, nagy veres szallaggal. Ott hevert az útszéli bokor alján. A kalapot nézett? Kérdezte a különös öreg. Spajkos fény csillant a szemében. Ráismersz, éj. Falumból való, felelte a pópa fia, és oda ment, fölvette a kalapot. Dumitru bácsi, Dumitru bácsú, olvasta benne a nevet. A bírónk fiáé. Egyike volt azok azoknak, kik a katonákat vezették. Rábámult az öregre. Hát itt jártak mégis? Nem értem. Sok minden van körülöttünk, pópa fia, amit nehéz megérteni, mondta lassú szóval a különös öreg. Templom tövében nőttél föl, tudnod kell ezt. Hogy is mondja a szent könyv? Ha csak akkora hited volna, mint a mustármagja, hegyet mozdíthatsz vele. Így mondta, ugye? Megrökönyödve merett rám az oládiák, az öreg által nézését. Mit gondolsz, pópa fia? Kérdezte halkan. Hegyet mozdított valaki? Csak úgy? Kis időre? A fiatalember arca elvörösödött. Rekett nevetés tört fel a torkából. Erígy már! Köpte ki a szót megvetéssel. Ki hisz az ilyesmibe? Részegek voltak, s ki tudja, merre kóborholtak. Ennyi az egész. Mosoly suhant át a vén ember szakállas arcán. S a kalap a kezedben, a pópa fia rábámult a kezében lévő kalapra, aztán rántott egyet a vállán. Há, elveszhette tegnap is, tegnap előtt is. Múlt héten vásárból jövet, mit tudom én, vörös szallaggal. Elkomorodott ettől az arca, aztán legyintett türelmetlenül. Mit jelent egy szallag? Semmit. Azzal sarkon fordult, indulatosan, s kezében a kalappal megindult vissza, olálápos felé, hátra se nézett. Pedig ha csak egy pillantás is vetett volna vissza, gondolkodóba ejtette volna az öreg ember nevető arca, aki még mindig ott állt azon a helyen, ahol a füzesből kilépett volt és belenevetett ősz szakállába, mint aki jól megtréfált valakit. Abban a feltetejére fordított vérszagú világban, ami a háborút követte, Montján Jonel, az alálláposi pópa fia, hamarosan meg is feledkezett az egészről. Két esztendővel későbben jutott csak eszébe újra, amikor ott ült a kolozsvári egyetemen, és hallgatta egy Bukarestből érkezett tanár előadását bizonyos kísérletekről, amiket Moszkvában végeznek a tudósok, politikai foglyokat használva fehér patkány helyett. Az emberi agysejtek működésének irányításáról volt szó. Az emberi elme hullámhosszának tanulmányozásáról, mely rövidesen lehetővé teszi majd a gondolat átültetést, és ezen keresztül az emberi világ békés befolyásolását egy jobb és szebb jövendő felé. Transhumanizmus, ugye? Szép új világ, hirdette a tudós professzor. A pópa fia elébb csak unottan hallgatta a hosszadalmas előadást, de aztán egyszerre csak, mintha valahol az agyában megszólalt volna egy figyelmeztető csengő, eszébe jutott a hegyomlás, mely ott se volt, s mégis elzárt az utat. A különös vén ember beszéde a mustármagról egyszerre csak tisztán emlékezett a szemére is. Volt valami különös benne. Olyan tisztán látta maga előtt, mintha csak ott lett volna mellette a teremben. Attól kezdve Montján Jonel, a pópa fia, izgalommal figyelte az előadó minden szavát. Jegyzeteket is készített. Szavakat vetett papírra, fél mondatokat, nehogy valamiképpen kiessenek az emlékezetéből. Másnap vonatra ült, majd désen fölkapaszkodott az ütött-kopott autóbuszra, és estére otthon volt oláláposon. Tá te, esett neki az apjának, mielőtt belépett a házba. Te mindenkit ismersz errefelé, ismersz egy szakállas vénembert, aki jól beszéli a nyelvünket, pedig bizonyára magyar. Minden magyar, aki itt él, beszéli a nyelvünket, felelte meglepődve a pópa. Mi bajod vele? Látnom kell ezt az embert, felelte a fia. Fontos. Tűnődött a pópa. Öreg és szakállas. Csak egy ilyenről tudok. Szenet égetett fönt a dósz tetején, talán 8-10 éve annak. Nem idevaló. Tehát nem sátorkészítő volt, hanem szénégető. Nem idevaló. Olyan szénégető ember, ma itt, hónap amott, ahol szénre van szükség. Mi a neve? Tűnődött a pópa. A neve? A magyarok, ha jól emlékszem, Tátosnak nevezték. Tátosnak, igen. De ez nem név, ez valami olyan régi babonás dolog közöttük. Valami olyan csodatévőt jelent, mint náluk a Strepedát, aki kuruzsolni tud. Montján Jonel, pópa fia, másnap kora reggel átment magyar láposra a magyar paphoz. Ismerszete egy öreg embert, kit Tátosnak neveznek? Tette föl egyenesen a kérdést. A pap homloka megráncosodott, megrázta a fejét. Ilyen nevű ember nem lakik a faluban. Ismersz egy szénégetőt, öreget, szakállasat? Firtatta az oládiák. Szénégető sok van a hegyekben, felelte a pap. Szakállas is akadt közöttük bizonyára. De ezt ti úgy neveztek, hogy Tátos. Apám mondotta volt. A magyar pap megrázta újra a fejét. Ilyen nevű nem lakik közöttünk, ismételte. Két év ezelőtt itt volt, magacskodott Jonel. Beszéltem vele a füzesnél. Ha te mondod, elhiszem. Egyezett bele a magyar pap. Amikor a muszlák út helyett sziklát találtak oda lent, s ti megmenekedtetek a bajtól. Vágta ki a pópa fia a szót haragosan. A pap megcsóvált a fejét szeriden. Az Úristen útjai kiszámíthatatlanok, mondta meggyőződéssel. Papi ember fia vagy, magad is tudnod kell. Montján Jonel végigjárta a falut azon a napon, házról házra ment. De senki se tudott olyan szakállas színigetőről, akinek Tátos lett volna a neve. Másnap átment a telcsi csendőrösre, de ott se tudtak róla. A plutonér megígérte, hogy nyitva tartja a szemét, s hírt ad, ha megtud valamit. Mit dolgod vele? Kérdezte meg végül kíváncsian. Meg akarom tudni tőle, hogy mi történt odalent az útelágazásnál 2 évvel ezelőtt, felelte a pópa fia. Miért? Mi történt ott? Kíváncsiskodott a csendőr. Eltűnt az út. A plutonér megcsóválta a fejét, és összeráncolta a homlokát. Erígy haza, jön el, tanácsolta jó indulattal. Aludd ki magadat. Bosszusan baktatott hazafele, a hegyi ösvényen a pópa fia. Délután volt, szép ragyogó őszi délután, akár csak 2 évvel ezelőtt. Éppen a pallón haladt keresztül, ügyelve a zugó patak felett, tova a rováshegy észkaránál, amikor egyszerre csak mintha ismerős hang ütötte volna meg a fölé. Engem keresel, pópa fia? Fölnézett, s hát a palló túlsó oldalán, fának támaszkodva ott állt a szakállas vénember, ugyanabban a kopott gunyában, ugyanazzal a kopott kalappal a fején, s mosolygott vidáma. Engem keresel, pópa fia? Döbbentében elvesztette az egyensúlyt, és aláfittyent a patakba. Szerencsére csak térdig ért a víz, de a kövek között bizony megütődött kissé. Mikor rázottan sajgó csontokkal kikászálódott a patakból, és körülnézett, a vénembernek színe se volt sehol. Hé! Hey! Ordította el magát a pópa fia haragosan. Gyere vissza, vénember! Gyere vissza! Gyere vissza! Gyere vissza! Dobálták tova szavait a rovás egy sziklái odafönt, míg végül elveszett a hang a csönd feneketlen mélységében. Valahol a fák között egy havasi szajkó elcsárogta magát, s úgy hangzott majdnem, mintha valaki nevetett volna odabent a sűrűségben. Mondjájon el a pópa fia, késő éjszaka érkezett, csak haza olálláposra, rázta a hideg, zöld volt az ábrázata, akár a halotté. Másnap szekér kasába fektetve vitték le a dési kórházba. Félre beszélt a szerencsétlen. Valami vénembert emegetett folyamatosan, aki csodákat mivel, s varázsattal bűvöli a világot. Tüdőgyulladása van, mondta az orvos, és a magos láz elvette az eszét. 2 hónapot töltött a dési kórházban az olálláposi pópa fia, és amikor végre kikerült onnan, vékony volt, mint a téli nátszál, és semmire nem emlékezett, ami azelőtt történt. Még a csodára sem. Az öreg ember ott ült a barlang szájában, a pihenő patkán és csontos kezé, oda tartotta a roskadott tűzsarátnak a fölé. Odébb az aprító tönkön, ott ült a gyerek. Én itt már ismeritek, ezt már korábban felolvastuk. Ennyi a történet. Ez hosszabb volt, mint az álom, de aki hallgatta, aztán azt is hallotta, hogy ugyanarról van szó, ugyanarról a történetről, mint az álomban, amit az előbb felolvastam. Hogy csodák akkor is voltak, és most is vannak, és holnap is lesznek, de nem mindenkivel, nem mindenkivel. És Isten meg fogja menteni az övéit, mert megígérte, azt mondta, hogy azokat, akik rám hallgatnak, és nem embereket követnek, nem emberekre figyelnek, azokat meg fogom menteni. Befedem őket, ugye, mint az angyal, ugye a tollaival, pont ahogy látta ez a hölgy álmában, hogy hogyan védte meg Isten az övéit. Ez fog történni most is, de nem azokkal, akik a médiára, a fenevad képére figyelnek. Röviden ennyit, csodákról. Talán még annyit fűznék hozzá ez a témához, hogy csodák folyamatosan vannak, mert Isten tudja, hogy szükségünk van arra, de nagyon fontos, hogy megértsük, hogy a lelkület, az, ami bennünk van, az határozza meg valamilyen mértékben, hogy csodák velünk történnek-e, vagy nem történnek, vagy hogyan történnek. Mert hogyha az ember üldözi a csodákat, a jeleket, teljesen biztos, hogy el fog veszni bennük. És nagyon könnyen megtéveshető lesz. Mert azt mondta Jézus, hogy az utolsó időben sokan megjelennek majd ugye az ő nevében is akár, és hatalmas jeleket és csodákat tesznek, hogy megtévesszék, hogyha lehet, a vázotakat is. És lesznek ugye jelek az égen, ugye a technika a vívmányaival most már lehet ilyen csodákat teremteni egész könnyen, hologramokat lehet csinálni, és akik a csodákat követik, és azt keresik folyton, teljesen biztos, hogy nincs ahogy megmeneküljenek ezekben a nehéz időkben, amelyek mostan következnek. Mindazonáltal az Úristen folyamatosan tesz olyan jeleket, és olyan csodákat, amelyeket nem lehet félreérteni. Tehát félre értelmezhetetlen jeleket tesz az ővével, az ő gyermekeivel Isten. Annak érdekében, hogy bátorítsa őket, megvigasztalja őket, és a tudtukra adja, hogy ő velük van folyamatosan. A táltosról szeretnék még azt szeretném azt elmondani, ugye, hogy akik hallották a korábbi felvételeket, videókat, tudják azt, hogy én elmarasztalom beszélek ezekről a dolgokról. Az ilyen táltos, meg sámánizmus, meg mit tudom én mi. Ezt, amit ugye művelnek a, mondjam azt ebben a, hogy is tudjam nevezni ezt a jelenséget, ami van Magyarországon, itt a Kárpát-medencében. Egyfajta ilyen, egy ilyen magyarosított ezotéria, talán ez a leghelyesebb kifejezés. Magyarosított ezotéria, amikor a valamilyen ilyen magyaros táltos hagyományt összekeverünk az ezotériával, ami ugye bejött Amerikából. Tehát erről elmarasztalóan beszéltem, egyértelműen kijelentettem, hogy ez nem Istentől van. Mert az a táltos, amiről itt ugye beszélt az író Vas Albert, az milyen táltosról? Tehát nem ő magát nevezte táltosnak, őt nevezték az emberek táltosnak, ugye? És ő milyen volt? A valódi táltos? Egyszerű ember. Tehát majdhogy nem azt mondta, hogy zsákruhában. Zsákruhában Jézus volt. Ez meg ilyen ütött-kopott ruhában, ugye, meg kalapban volt, hatalmas egyszerűségben. Tehát nem ilyen fehér ruhában, meg ilyen kidisztett ilyen különböző rojtokkal, mint ahogy mondja Jézus, ilyen rojtok, meg bojtok, meg hatalmas nagy érzi díszek a ruhán, hogy felhívják az ember a figyelmét, és felhívják az emberek figyelmét. Tehát ilyen emberek mindig is voltak, vannak és lesznek, Isten emberei. Isten az ő embereit, az ő angyalait mindenhol megjelentette. A földkerekségen mindenhol. Minden tiszta szívű embernek, minden tiszta szívű népcsoportnak, vagy akár közösségnek. Mert ugye ebben a történetben egy ilyen közösségről van szó, Magyar Láposon, egy kis közösségről van szó, akik feltehetőleg ugye Isten szerető, Isten félő emberek voltak, és őket meg is mentette Isten. Ugye nem kellett ők semmitől sem félnek, mert Isten megmentette őket, beárnyékolta őket. Ott, ahol korábban patak volt, és egy út, egy keskeny út, ugye, ott hirtelen egy szikla lett, egy hatalmas szikla, és nem tudtak átmenni. Az ellenség ezt látta. Ők meg fentről azt látták, ott annak ugye lent a völgyben az ellenség, és ottan balhéznak egymással. Igen, képes erre Isten. És a Bibliában le van írva, hogy Isten megvert őket, ugye, tébolyultsággal. Egymást gyilkolták. Több helyen le van írva az Ószövetség, vagy ez történt. És most is, ha Isten azt mondja, hogy megvédem Gyergyót, vagy megvédem, mit tudom én, Alfalút, vagy akármelyik kis falucskát, megvédem Prügyöt például, akkor meg is védi. De hogyan védje meg ezt a kis falut, ezt a kis települést, ezt a kis közösséget, hogyha az a közösség nem keresi őt, az ő szavát. Érthető? Tehát a mennyasszony és a vőlegény között általában egy ilyen kölcsönös szerelem van. A vőlegény szereti a mennyasszonyt, udvarol neki, és majd a feleségét is szereti, és megadja, amire szüksége van. De a mennyasszony is hűséges. Neki udvarolnak mások is. Jön az ezotéria, jön a New Age, jön a hazug varázsló kereszténység, jön minden. Udvarol neki mindenki. De azt mondja, hogy bocs, fiúk, az igazság az, hogy nekem van vőlegénye, és elégedett vagyok vele. És hűséges a vőlegényhez, ezért a vőlegény, ugye jelképesen a Krisztus, mert így van leírva az Új Szövetségben. Vőlegény, Krisztus, Jézus Krisztus. Ő megvédi a mennyasszonyt, de a mennyasszony is hűséges. Hogyha nincsen hűsége a mennyasszonynak, hogyha nincsen hűsége annak a kis településnek, hanem hisznek a babonákban is, a mesékben is, hisznek a misztikában is, a varázslásban is, a jóslásban is, a jógában is hisznek, a szimbólumokban is, minden hazugságban, istentelenségben, reinkarnációban, minden misztikában hisznek, hogyan tudná megvédeni a vőlegény a mennyasszonyt? Azt a kis települést, azt a kis falut hogyan védhetné meg a vőlegény? Hogyan jelenhetne meg egy ilyen öregapó, egy szénégető, hogy azt mondja, gyertek, megyünk a hegyre, és ott védelemben lesztek. Hozzátok a teheneket, az állatokat, oda szépen felmenjünk egy pár napra, és ott teljes védelemben lesztek. Ezt a vőlegény megteheti a hűséges mennyasszonnyal, de a hűtlennel, a paráznával nem tudja már megtenni. A paráznaság miatt fognak elveszni a magyarok. Magyarországon és Erdélyben a székelyek. Ez fog történni. A paráznaság miatt. Mert Krisztushoz fordultunk, elvileg keresztények vagyunk, de nem elég nekünk az ő szava. Kell nekünk a fenevad szava is, a fenevad képéből. Kell nekünk a misztika, kell nekünk a hazugság, kell nekünk a média, kell nekünk az is. És verítjük a kettőt. És utána aztán megvádoljuk a vőlegényt, hogy hát miért nem védesz meg minket? Hát nem tudlak, próbáltalak megvédeni, próbáltalak összeterelni, mint a kotló a csibéit, de nem hagytátok, nem jöttetek, nem hallgattatok az én szómra, hanem a béresek szavára hallgattatok. A hazug proféták, a pénzért dolgozók szavára hallgattatok, a béresekre, nem az igaz gyermekekre, akik Istentől szóltak, nem rájuk hallgattatok, hanem a béresekre, akik bérért, pénzért, tekintéért, hatalomért prédikálják az igazságnak egy töredékét, parányi részét. És így Sem az öreg apó nem tud megvédeni, sem az angyal, sem a Krisztus, sem Isten. Senkit, senkit. Érthető, hogy mennyire fontos a hűség? Aki meg akar menekülni, aki szeretné, hogy Isten őt megmentse, annak fontos hűséges lenni. Nem lehet kétfelé csárdásolni. A csárdás az jó a lakodalomban, a buliban. Jó a csárdás. De a léleknek a csárdás nem jó, mert elszédül, lehányja magát. Tönkre megy a lélek, eltorzul a csárdástól, a kétfelé sántikálástól. Hallgatjuk a híreket is. Kicsi hírek, egy kicsi evangélium. Egy kicsi alternatív média, kicsi evangélium. Egy kicsi misztika, kicsi összeesküvés elmélet és evangélium. Ez így nem működik. Nem tud így befedezni a tollaival. Az Úr angyala, és Isten mostanában ezt hangsúlyozza nekünk erőteljesen, hogy Jézus szava, Jézus tanítása. Arra figyeljetek, azt igyátok, igyátok, mert hogyha azt isszátok, akkor a lelketek érzékeny lesz a Szentlélek szavára, és tud vezetni titeket Isten. Fel a hegyre, a Szent hegyre, a Sion hegyére, a hegyen épített városhoz, de ha nincsen bennünk hűség, és nem tudjuk kimondani őszintén teljes szívünkből, hogy elég nekünk Isten kegyelme, a Krisztus beszéde, elég az nekünk a megmeneküléshez. Nem tud megmenteni minket. Lehetetlen. És így fog nagyon sok keresztény elveszni, akik hallgatnak embereket is, YouTube, Facebook, össze-vissza hallgatnak mindent. Nagy kavarodás van a fejükben, és ők személyesen nem hallják a jó pásztort. Márpedig csak a jó pásztor tud minket megmenteni. Jézus Krisztus. Egészen pontosan ugye a Szent Lélek, mert ő azt mondta, hogy én most elmegyek, testben nem vagyok itt veletek. De a Szent Lélek belőlem szól, mert én a Szent Lélekből szóltam, Istennek a lelkéből szóltam. Ő is belőlem szól, egyek vagyunk. Aki engemet látott, az Atyát látta. És az emberek, akik hallgatják ezt a videót, a legtöbben még mindig nem ismerték őt meg, az ő szavait, az ő tanításait. Csak úgy felületesen, de az kevés. A megmeneküléshez kevés. A vitákhoz elégséges, hogy jót vitázzál valakivel, atéstával. Arra elég, lehet vitázni, meg ottan Facebookon okoskodni, de hogy megmeneküljél, ahhoz nem elég. Ahhoz kell a teljes újjászületés, megtisztulás, kell a tiszta ruha, kell a tűzben megpróbált arany. Annélkül nem fog menni, annélkül nem fogod hallani az ő hangját, az ő szavát, és nem tud téged biztonságos helyre vinni, sem a családodat. Ennyi. Csodák mindig is voltak, vannak és lesznek, nem mindenki számára. Sokak egyértelműen fogják tudni, hogy Jézus valóban Istentől szólt. Ő az ő szava, de nem mindenki számára lesz bizonyíték. Mert akiben nincsen alázat, az ég és a föld teremtőjével szemben nem fog kapni bizonyítékot. Isten nem fog senkit sem megerőszakolni, nem fog kényszergetni, és ennek köszönhetően ugye sokan nem fogják megismerni azt a szót, azt a szabadító szót, amely szükséges és elégséges ezekben az időkben a megmeneküléshez. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok.